Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egri főegyházmegye főpásztora Ternyek Csaba érsek mutatott be Szent Misét Pünköst hétfőn, a Sárospataki Bazilikában, a Boldogságos Szűz Mária, az Egyházanyja emléknapja és Szent Erzsébet szenti avatásának 790. évfordulójának ünnepén. A város polgármestere, dr. Farkas Szabolcs kiemelte, Sárospatak számára Szent Erzsébet nem csupán a múlt egy szép emléke, hanem élő hagyomány. Erzsébet itt tette meg első lépéseit, itt kapta meg azt az örökséget, a hitet, a szolgálat szellemét és az emberség parancsát, amely egész életét meghatározta. Innen indult el, hogy Európa legismertebb és legelismertebb szentjévé váljék. Majd Bereckei Miklós plébános köszöntötte Ternyek Csaba érseket, akit 16. Benedek pápa 2007. március 15-én nevezett ki egri érsekké, s ugyanezen év június 9-én éppen 18 évvel ezelőtt került sor a beiktatására az egri főszékes egyházban. Ez alkalomból a helyi katolikus iskola diákjai énekekkel köszöntötték az ünnepeltet. Ternyek Csaba érsek ezután ünnepélyesen megszentelte a bazilika megújult ólomablakait, melyek Árpádházi Szent Erzsébet életét ábrázolják. Homíliájának fókuszába a főpásztor két női alakot állított, az egyik Szűz Mária, a másik pedig a város szent szülöttje, Szent Erzsébet. Mint mondta, Árpádházi Szent Erzsébet számára is Szűz Mária anyai szeretete volt a minta, aki nőként a tevékeny szeretet gyakorlása által lett követendő példa, a mai korban is, számunkra is. A főpásztor ezután a nők egyházban betöltött szerepéről is beszélt, és felemelte szavát a nők elleni erőszak ellen. Mint fogalmazott, aki akár egyetlen nőt is bánt, az meggyalázza az asszonytól született Istent. Az ünnep kapcsán elmondta, pünköst hétfő nem a Szentlélek kiáradása, sokkal inkább a mi Szentlélekkel való együttműködésünknek az ünnepe. A Szentlélek ott működik bennünk is, át akar formálni minket, ki akarja cserélni a mi lelkünket, a mi szívünket is. Új szívet akar adni nekünk, amely Jézus szívének ütemére dobban, emelte ki Ternyák érsek. A Momentum nem indul a 2026-os országgyűlési választáson, így döntött az ellenzéki párt küldött gyűlése. A távirati irodához eljuttatott közleményben a Momentum kiemelte, a kormányváltás nem cél, hanem egy lépés a rendszerváltás irányába. Pünköst hétfőn a Balaton térségéből hazainduló utasok tömegeihez igazítja a közlekedési rendet, illetve a rendelkezésre álló többletkapacitásokat a MÁV csoport, írta Hegyi Zsolt vezérigazgató. Közlése szerint pünköst hétfőn is járni fog a déli és az északi partról a két mentesítő vonat, a Szitakötő és a Keresztespók interrégió. Azon kívül a tó körül mintegy 200, a fővárosi agglomerációt lefedve pedig körülbelül 100 erősítő busz áll majd ugrásra készen egész nap. A forróság az emberi szervezet egészére negatív hatásokat gyakorol, ezért nem csak a fizikai aktivitást, hanem a koncentrációt igénylő tevékenységek terén is nagy körültekintéssel kell eljárni hőség idején. Hívta fel a figyelmet Torma Albert egészségügyi veszélyhelyzeti általános helyettes tiszti főorvos. A szakembert annak kapcsán kérdezték, hogy csütörtöktől vasárnap estig tartott az országos tiszti főorvos által az ország egész területére kiadott másodfokú hőségriasztás. Torma Albert a testi hatások közül kiemelte, hogy hőség idején gyakran jelentkezik szédülés, csökkenhet a koncentráció képesség, emelkedik a pulzus. A meleg emellett görcsöket is előidéz a folyadék, illetve a sóháztartás felborulásából adódóan. Továbbá pszichés hatások is jelentkezhetnek, így ingerlékenyebbek, türelmetlenebbek az emberek forróság idején. A szakember a jól ismert tanácsok mellett kiemelte, hogy nagy hőségben nem javasolt alkoholtartalmú italokkal pótolni a folyadékot, hiszen az alkohol még inkább kiszáríthatja a szervezetet. Megdőlt a fővárosi szélrekord vasárnap, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, erős széllökésekkel érkezett meg hazánkba a hidegfront. Budapesten a Jánoshegyen óránként 87,1 kilométeres széllökést mértek. Ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó legnagyobb széllökés fővárosi rekordja. A korábbi rekord ezen a napon óránként 82 kilométeres volt, amelyet szintén a Jánoshegyen mértek 2018-ban. Végül az időjárásról. Tovább csökken a felhőzet, naposra fordul az idő, csapadék hazánk döntő részén nem várható. A csúcsérték 20 és 25 fok között lesz. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Musica Aulica Együttes és a Budapesti Kamara Opera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki tizenévesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
Egerben Vasvári Nándornét 70. születésnapján szeretettel köszönti férje, gyermekei, vejei és kisunokája Robika. Nincsen még egy olyan asszony, Kovács Apollónia énekel a következő percekben.
olyan asszony, aki néked annyit adjon, annyi jót és szépet, mint amennyit ő ad neked, meghalán nem is lehet, kevés rá egy élet. Az arcodról könnyed sose mondja, te vagy néki minden gondja. Ez az anyák sorsa. Bármerre is vett az élet, hívnod sem kell, ott van véled, ha egyedül lennél. Ha rossz vagy is, csak jónak lát, megbocsátja minden hibád, akármit is tettél. Minden perce ünnep véled, meg is tudja, ha hogy te boldog legyél, mert ez régi mindent megér. Ez az anyák sorsa. Nyújtsd felé a két kezedet, addig kérjed, amíg lehet, áldja meg az Isten. Nincsen ember, mivel felér, majd, ha már nem él, milyen az, ha nincsen. Örök nyár az élet vele, ám ha a sors idején zene, egyszer az őszt hozzám. Ő lesz, akit nem felejtünk, mindig könnyed ejtünk. Ez az anyák sorsa.
Hernád Németi Bensz Ücs Róbertet névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik családtagjai, rokonai, ismerősei. A jó Isten áldását kérik életére, és jó egészséget kívánnak.
Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Ahogy én csókolok, nem csókol úgy senki. Ez az én szerelmem elkísér a sírig. Minden nóta az én bánatomat zengi. Ahogy én szeretlek, nem
Gepércsen Németh Norbertet és kisfiát Norbiket névnapjuk alkalmából szeretettel köszöntik, családjuk, rokonaik, ismerőseik, jó egészséget kívánnak Isten áldásával.
Adjon az ég néked erőt, egészséget, szeretet kísérje minden lépésedet. Köszöntse nevedet angyalok serege, boldogan forogjon életed kereke, mennyei bokréta fényében ragyogjon, napfényes sugara jön. Adjon az ég néked erőt, egészséget, szeretet kísérje minden lépésedet. Köszönteni jöttem téged, ajándékom ez az élet, azt kívánom szívesen, hogy az Isten éltessen. Köszönteni jöttünk téged, ajándékom ez az élet, azt kívánjuk mindnyájan napot teljék végságban. Én is elérkeztem
Ajakra Magyar Lászlónénak küldi névnapja alkalmából sok szeretettel húga a most következő felvételt. Jó egészséget kíván és a jó Isten áldását kéri egész további életére.
Sajnál
Helyőbábán Jósvai Gergő szeretné meghallgatni Nana slágerét, így a következő percekben az ő kérésének teszünk eleget.
Time we met day one, kids in the garden playing games, having fun, exciting and amazing, having a real friend of mine, feel my heartbeat and for real, I ain't lying, face to face and eye to eye,
using our hands to buy and supply. Chilling is cool from January to June, and we still stick together like the glue. You know the rules, forever you and I, believe it was clear. If I ever do fall, I could count on you with no fear. Running out of time, I see who's fake. Alone without protection from all them snakes. All for one, one for all. I was told, black, white, yellow, if you're young or old. Nine is in the house to let you know what I see is how I feel, and damn. At night after a puzzle fight, tears in my eyes, I'm a man looking for the light. Darkest of path, he will rescue me. The Lord is my shepherd, I'm cool. This body measure, see whom shall I fear? Except the G-O-D, thank you for the blessings and the skills on the M-I-C. 5 years, we know there's no dignity, free at last. See the light in me, what goes up must come down. I'll be around when you're heading towards that town. Always look forward, how you never look back. So many tears and there's snakes on my jack. Now, I'm riding in my big fat ride. Your ass is late, so look for the line. Nana in the house to let you know. What I see is how I feel, so leave me alone.
Federics Róbertet és Vozári Róbertet névnapjuk alkalmából sok szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió munkatársai a Maroon 5 slágerével. Hallgassák szeretettel!
velvet. I want that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man.
Hallgatóink, kívánságműsorunk véget ért, legközelebb kedden 16 óra 5 perckor jelentkezünk, várjuk hívásaikat. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618, postacímünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, de írhatnak e-mailt is a kívánságukat szentistvánrádió.hu címre. A műsort Kovács Krisztina szerkesztette, a technikai munkatárs Somogyi Márton volt. További kellemes rádiózást kívánok, a műsorvezetőt, Molnár Andrást hallották.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Orosz Katalin klinikai szakpszichológus arról beszél, hogy a születés körülményei milyen hatással vannak az életünk változásaira. Tartsanak velünk, érdemes!
Nem csak a változásra hat a születésünk, hanem tulajdonképpen az életünk egészét határozza meg, készíti elő. Mindaz, ami történik velünk az anyamében és a születés alatt, és az utána következő néhány nagyon intenzív napon. Tehát ezek az első ellenkezések ezzel kapcsolatban annyira erősek voltak, hogy még 1985-ig kicsi gyerekeket, kisbabákat érzéstelenítés nélkül kezeltek. Tehát egészen megdöbbentő, hogy 1985, tehát 30 éve még. Na most ma már tudjuk, hogy a kisgyermekeknek az élet érzése abból alakul ki, hogy csecsemőkorukban hogy érzik magukat, és a csecsemőnek az életérzése abból alakul ki, hogy előtte mit élt át a születéskor, és nagyon fontos, hogy arra, hogy hogyan készül fel a baba a születésre, hogyan éli át, hogyan tud alkalmazkodni ahhoz a helyzethez, az viszont nagy mértékben azon múlik, hogy a születés előtt milyen tapasztalatai voltak. Tehát tulajdonképpen a babát is éppen úgy föl lehet, és jó is lenne fölkészíteni arra, hogy ő meg fog születni. És most ehhez nem kell annál több, mint az, hogy az édesanyja az utolsó hónapban elkezdi neki mondogatni, hogy édes kincsem, én most elképzelek valami nagyon érdekes, izgalmas dolgot, és elképzelünk dolgokat, amit a babánknak mint egy átadunk, közvetítünk. Éppen úgy, mint ahogy egy kicsi állattal is, amelyik hozzánk van nőve, bizonyos fokig tudunk kommunikálni, tehát ez nem egy ismeretlen dolog. Ma már ezeket tudományosan is bebizonyították, ezeket az összefüggéseket. Ugye az édesanyának a hatása a magzatra gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy totális. Meghatározza azt, hogy milyen ízeket fog szeretni. Meghatározza, hogy az ő szorongása nyomán, vagy az ő túllevése folytán, vagy az egészséges életformájával hogyan reagál majd a gyermek élettanilag. mert hiszen a gyermeknek az önszabályozása, az édesanyja vérében levő anyagok és az édesanyja viselkedése által, az érintése által meghatározott módon szabályozódik be. És ez egy folyamat, ugyanúgy a magzati korban, mint a születés alatt és utána a kis csecsemőkorban. Na most, hogyha azt kérdezi, hogy maga a változás mit jelent, hát gondoljuk el, hogy mekkora ez a változás. Vizes közegből, ahol nem kell levegőt venni, átkerül a mindennapi közegünkbe, a levegőbe, és nagyon fontos, hogy az édesanyának akkor, amikor megérkezik az orvoshoz, hogy ő szülni fog, akkor ezeket meg lehet beszélni az orvossal. És beszéljék is meg, hogy azt szeretném, hogy a köldökzsinort hosszú idő múlva vágja csak el. Ugyanis, hogyha ez így történik, akkor a kis magzat, még félig meddig magzat, már kint van, de még kapja a vért a köldökzsinóron keresztül, és már módja van arra, hogy elkezdje levegőt venni. Tehát a folyamat nem egy néhány másodperces, iszonyatos erejű fulladással megy végbe, ami megmarad, mint a sok állapota, és a változás élményéhez hozzá kapcsolódik a sok és a fájdalom, hanem meg lehet tanítani, hogy igen, innen ide el kell jutnunk, ez így volt, ezután így lesz, és a kettő között van egy folyamat, amiben aktívan részt vehetünk. És ez a személyes aktivitás, ez a személyes részvétel, ahogy az édesanyja fölkészíti a babáját, elmondja neki, egyúttal saját magát is megnyugtatja az, hogy ő maga is felkészül, és az ő szorongása csökken, és ugye az édesanyja szorongása a legfontosabb kockázati tényező abban, hogy hogyan fog szülni, mert egy szorongó édesanyja sokkal nehezebben tud ellazulni, a szülőcsatorna akkor tud működni, hogyha a mészáj megnyílt, és ebben a szorongás oldásának, akár például egy relaxáció, egy egész egyszerű relaxáció tanulásával is elképesztő segítséget tudunk kapni. És érezzük azt, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva ennek a helyzetnek, hanem én magam tudok fölkészülni ezekre a különleges és az életemet döntően befolyásoló helyzetekre. Ugyanis az édesanyja életét is befolyásolja az, hogy hogyan szül. Nagyon sok édesanyja mondja azt, hogy hát még a gyermekemet sem tudtam megszülni egy császármetszés után. Ma a statisztika azt mutatja, hogy Magyarországon 28%-a a gyermekeknek császármetszéssel születik. Nem ritkán az édesanyja megmakacsolja magát, hogy ő császárt akar. Fogalma nincs arról, hogy egy, ez egy betegség. Kettő, a műtétnek mindig vannak kockázatai. Három, a gyermek úgy kerül ki a külső világba, hogy közben nincsen saját személyes aktivitása. És valahányszor változás fog következni az életben, valamilyen módon őt meg kell támasztani, meg kell segíteni. Tehát akkor, amikor el kell menni lefeküdni, akkor nem biztos, hogy ez egy egyszerű dolog, hiszen ez egy változás. Most ébren vagyok, utána lefekszem. Nézzünk körül, hány családban megkeseríti, és szinte lehetetlenné teszi az emberek felnőtt életét az, hogy a gyereket fél órát, egy órát, három órát altatni kell. Ez nem természetes. Az rendben van, hogy a gyerek elalszik az ölemben, és aztán majd leteszem, és alszik tovább, és aztán majd mellé fekszem, ha kis csecsemő. De az, hogy egy gyerek mellett 4 évesen még elalvásig kell ilyen kísérni, ezt nem tudjuk igazán jó megoldásnak tartani, mert a gyereknek szüksége van arra, hogy egyre érettebb feladatokban, egyre bonyolultabb élethelyzetekben, egyre érettebb viselkedést tudjon mutatni. Most a változásra visszatérve, tehát egyrészt az a tény, hogy átkerülünk a légzésbe, ez például egy nagyon komoly változás. Innen kezdve munkát kell abba belefektetni, hogy a levegőhöz hozzájusson. A másik ilyen változás a táplálkozás. Tehát az, hogy tápláljuk a csecsemőt a szoptatással, ez egy olyan folyamatot biztosít, ami ugyanúgy a vérünkből keletkezik az anyatej, és így ugyanazok az anyagok, amire a babának szüksége van, megvannak az anyatejben. Sőt, számtalan vizsgálattal már 40 évvel ezelőtt kimutatták, hogy az anyatej összetétele babánként és anyánként változik úgy, hogy az a babának optimális legyen. Tehát ez azt jelenti, hogy ahogy nő a baba, úgy változik az anyatej összetétele, és nem csak a zsírtartalmában, cukor és tápanyag tartalmában, hanem azoknak a hormonoknak, sőt, neurotranszmittereknek a tartalmazásában is, amelyek a kisbabának a saját önszabályozásának a kialakításához, mint egy ilyen starter szükségesek. Tehát a szoptatás az a táplálás szempontjából optimális, és nem csak azért, mert kényelmes, hanem azért, mert mindig azt kapja a baba, amire szüksége van, és így az önszabályozása sokkal egészségesebben tud kialakulni. De ezen túl a szoptatás kulcskérdés abból a szempontból is, hogy egy olyan közvetlen érintéses kapcsolatot jelent, ahol az édesanyja és a baba egymást figyelik, egymást nézik, ugye a szoptatás közben lehetőleg nem beszélgetünk, és az első fél évben kizárólagos szoptatást javasolnak mostanában, már hála Istennek most már másfél évtizede, és utána fokozatosan táplálunk hozzá mást is a gyereknek, de legalább másfél éves korig, amíg a neurotranszmitterek is nem stabilizálódnak a csecsemő, illetve akkor már kisded önszabályozásában, addig nagyon fontos, értékes az a szoptatás. Na most a táplálkozásban az is egy fontos tényező, hogy milyen az optimális zsír, cukor, vagyis szénhidrát, fehérje és mindenféle egyéb anyagoknak az összetétele, és ebből a szempontból is a anyateljes szoptatás nélkülözhetetlen szabályozási működést jelent. Ezen túl a gerincünk kialakulásában is fontos a szoptatás. Akkor, amikor a baba szopik, akkor a fejnek a megtámasztása olyan, hogy tulajdonképpen minden egyes szopó mozdulattal valahányszor egyet szív a baba, a fejmozgatása alakítja ki elsősorban a nyaki gerincet. Tehát nem csak az, hogy emelgeti a baba a fejét, hanem a szopás. Azok a gyerekek, akik úgy nőnek föl, hogy nem eleget tudtak szopni, egész életükben a szájukkal nem tudnak mit kezdeni. Ennek a következménye másodlagos, harmadlagos, rátevődött, súlyos nehézségek hatására az, hogy függőségek alakulnak ki azzal kapcsolatban, hogy a szájunkkal mit csinálunk. Hogy cigarettázunk, hogy rágógumizunk, hogy az ujjunkat szopjuk, hogy rágjuk a szájunkat, mert a ujjunkat már nem illik rágni, rágjuk a körmünket. Ezek mind az elmaradt szoptatásnak az egyik késői szövődménye. De ez még hagyján, sokkal rosszabb az, hogy szorongással teli az életünk. Tehát nagyon fontos, hogy a szoptatásban megkapják a babák azt a biztonságos kötődéshez szükséges, elegendő érintést is. A harmadik nagyon fontos dolog a gravitáció. Amikor megszületünk, akkor kezd ránk hatni a gravitáció. A magzati korban, mivel vízben vagyunk, ugye a felhajtó erő ezt ellensúlyozza, tehát sokkal könnyebb a mozgás, kikerül a baba, a gravitációval találkozik először. Most a gravitáció ellenében kell, ugye ezért annyira gyengék az újszülöttek, mert hát nem kellett nekik erőlködni a gravitáció ellen, de a születés után elkezd ismerkedni ezzel a helyzettel, és a gravitáció, mint a súlyosságunk, és mint a létélményüknek az egyik alapvető összetevője, kulcskérdés. Az első nagyon fontos ebben az, hogy a babát hordozzuk. Ugyanis az anyamében folyamatos a ringatás, ahogy megyünk, ahogy mozdulunk, ahogy hajolunk, állandóan simogatva van a baba. Abban a pillanatban, amikor letesszük, megdermed, úristen, mi történt, valami baj érte az anyámat, hova lett a mozgás? És ezért a legrosszabb, amit egy újszülöttel tehetünk, az az, hogy a puha fehér ágyba lefektetjük. Ennél rosszabb, a csecsemőnek nem túl sok minden van, ezt megpróbálja kifejezni a maga módján, de hát nem túl sok ember jön rá. Azt mondják, hogy fáj a hasa. Hát igen, lehet, hogy az újszülött korban, kis csecsemőkornak az elején, az első élet 3 hónapjában azt mondjuk, hogy fáj a hasa, és aztán majd abba hagyja a sírás. Valóban így van, de gondoljuk csak el, mi mindent kell a babának megemésztenie. Meg kell emésztenie azt, hogy mi történt vele. Hogy elhagyta azt az abszolút biztonságos rendelkezésére álló, hát szinte egy paradicsomot elhagyott, és innen kezdve kemény munkával kell megkeresni a kenyerét, még akkor is, hogyha ez nem pénzkeresés a munkahelyen, hanem a tüdejével lélegezni kell, illetve az izomzatával ugye emelni kell a mellkast, emésztés rengeteg energiába kerül, amit eddig készen kapott, és így tovább, és így tovább. Tehát a babának a változásai mindösszesen egy olyan lenyomatot hagynak a születés alatt, amivel azt tanulja meg, hogy honnan egy korábbi állapotból, ahol már nem tudott tovább fejlődni, mert kinőtte, túl szűk a hely, átkerül egy sokkal tágabb helyre, de ez a tágabb hely olyan, amihez hozzá kell szokni, és itt a legfontosabb a kulcskérdés, a biztonságérzete. Tehát minden, amit eddig elmondtam, a táplálás, a biztonságos hordozás, az együttalvás, az állandó érintés, a melegség, az odafordulás és a kommunikáció, amikor minden nyekkenésére a babának azt mondja az édesanyja vagy az édesapa vagy bárki, igen kicsi, mit szeretnél, mire van szükséged, gyere, segítek, ezt csináljuk, azt csináljuk. Tehát meg kell szokni nekünk, felnőtteknek, hogy a baba nem azért nyekereg, mert nem tudom, rossz kedve van, hanem azért, mert hív. Különböző módon hívja a szülőket és az édesanyját, és erre a kommunikációnkkal reagálnunk kell. Az a baba, aki megtanulja, hogyha nem is vagyok a közelében, de bekiabálok hozzá, megtanulja a késleltetést, és megtanulja, hogy mindig van válasz. Ez a gyerek nagyobb valószínűséggel fogja 10 éves korában elmesélni, hogy mi történt az iskolában, és 16 évesen behozza a barátnőjét, és azt mondja, hogy anya, apa, mesélek nektek valamit. Mert meg volt hallgatva születésétől kezdve. Na most visszatérve a születés kínjaihoz és nehézségeihez. Ezek a fájdalmak fontos része az életünknek. A fájdalom, amit átél a baba és átél az édesanya, egyúttal egy olyan hormonális hatást is beindít, ami azt jelenti, hogy igen, a dolgok nehezek, de megoldhatóak. Tehát a dolgok sokszor fájdalommal és nehézséggel járnak. Ez tehát ennek az elviselése egy befektetés a jövő nehézségeibe. És ezért ennek a helyzetnek a tanulása nagyon fontos. Amikor a baba megszületett, elkezd sírni, és azt halljuk, hogy panaszkodik, ne próbáljuk megszoptatni a helyet, hogy meghallgatnánk ezt a panaszkodást. Sőt, válaszoljunk neki. Mondjuk el, hogy nézd, kis rózsácskám, hát te megszülettél. Ott voltál benne a pocakban, ez történt, az történt, hallottad a hangomat, és milyen nehéz volt kijönni, ugyan nehéz volt. És aztán jön a haragérzés a babába, mint egy kis sárkány tüzet is tudok áldani némelyik kisgyerek. Egészen kicsi csecsemő, és látszik rajta, hogy majszét dúran a dütöl. Segíteni kell, ölben kell hordozni, nem elterelni a figyelmét a saját dühétől, a saját sírásától, a rossz kedvétől, hanem visszajelezni neki, hogy igen, hallom, hogy most dühös vagy. De hát az teljesen természetes. Vagyis reagálunk arra, amit a gyerek közöl velünk. És ez a közlés, ez a odafordulás a babához egy olyan helyzetet teremt, amiben a baba elkezdi tanulni, hogy ja, hát én vagyok a világon, hallom, hogy az anyám szól hozzám, persze ezt még nem szavakkal gondolja, de így épül be, hogy ő fontos valaki. Ilyenkor az önbizalom, az önértékelésnek az alapjait rakja le a szülő azáltal, hogy odafordul a papához. És a másik nagyon fontos dolog, amivel ha már itt az önbizalomnál tartunk, amivel az baba önbizalma alakul, az az önindított a viselkedés megerősítése. Nem a dicséret, hanem a megerősítés. Tehát amikor a baba meg tud fordulni, vagy a kis karját felemeli, és már egy percig ott tudja tartani a szem előtt, akkor mondom neki, jaj, de aranyos vagy, nézd most, te tudod látni, ez a te kezed. Megérintem a kezét, megérintem az arcát. Tehát azt jelzem neki vissza, hogy ő van, hogy megérinthető, hogy amit ő elért, pláne aztán a későbbi időszakokban, amikor elkezd forogni, fölhúzza a lábát, hasonfekszik, megteszi az első mozdulatokat. Annak örül a baba, hogy ő valamit elért, százszor megpróbálta, és 101-szer sikerült. Na ez az önbizalom alapja. Nem attól tenni függővé a gyereket, hogy én milyen célt tűzök ki neki, és én dicsérgetem, hogy milyen ügyes vagy. Nem a baba, nem hülye, csak kicsi. Pontosan tudja, hogy most elért egy eredmény, és hogyha az én arcomon látja az öröm tükröződését, nem pedig a dicsérgetést, akkor ez egy nagyon fontos pedagógiai, és hát persze lélektani különbség, hogy azt erősítem-e meg, amit én szerettem volna, hogy ő elérjen, vagy pedig annak tudok együtt örülni a babával, amit ő elért. És aztán az így nevelt gyerekek egészen más érzelmi állapotban lesznek 2 évesen, 5 évesen, 6 évesen, sokkal inkább autonóm személyiségén növik ki magukat, fiatal fölnőtt korukra a kreativitásuk magasabb, sőt, a mentális intelligenciájuk akár 50%-kal magasabb lehet. Vagyis minden életkorban azt kell a babában fejleszteni, ami az ő életkora, és nem szabad korábbra hozni a későbbi dolgok fejlődését, mert akkor nem éli át azt, ami az ő korának megfelelő viselkedés és tapasztalatszerzés. Hagyjuk a babát tapasztalatot szerezni, de legyünk mellette. És aztán nagyon fontos, hogyha már elindul a baba, akkor ugye hát a korlátozásnak óriási szerepe van, az egészséges jó korlátozásnak. Na hát ennyit a változásról, de hát itt van ugye a kötődés. Itt van egy csomó minden más téma is még.
Természetes az, hogy szülőként, várandós kismamaként megpróbálunk tájékozódni a mai kornak, és ezen van a hangsúly, a mai kornak megfelelő felfogással kapcsolatban, hogy mire van szüksége valójában a megszületendő, vagy a megszülető, vagy a már most egy-két hónapos csecsemünknek. De 30-40-50 évvel ezelőtt nem ez volt, most csúnya szót mondok, a trend. Nem az igény szerinti szoptatás, hanem a 3 óránkénti szoptatást próbálták meg, még akár a mi szüleink is betartani. Szóval nagyon-nagyon sok olyan dolgot lehetne sorolni, nem beszélve a születés, a szülés körülményeiről, ami azokkal gyökeresen azt mondhatom, hogy ellentétes, amiket itt az elmúlt percekben ön is felvázolt. Felülírható-e? Tehát, hogyha mi most nem szülőként, nem édesanyaként, várandós kismamaként a saját gyermekünk születésének körülményeit és az első éveket tervezzük, hanem a saját életünkre koncentrálunk, és nyilvánvaló, hogy a saját szüleinktől, édesanyánktól kapunk valamilyen, vagy kaptunk valamilyen információt a születésünkre vonatkozó körülményekről, nem biztos, hogy ezek a legoptimálisabbak. Felülírhatóak-e, amikor érezzük a saját életünkben a nehézségeket, a változásoktól való félelmeket, a kötődési nehézségeket, döntési helyzetekben való alkalmatlanságot, vagy képtelenséget?
Hát nem felülírni kell, hanem én úgy fogalmaznám, hogy érdemes egy kicsit eltöprengeni mindezeken a dolgokon, és megpróbálni feldolgozni azoknak az érzéseknek a halmazát, káoszát, amik bennünk vannak. Képzeljük el, hogy mondjuk egy kisgyereket bevésznek reggel az oviba, és aznap jött egy új gyerek, aki sokkal nagyobb, mint ő, és egyszerűen kipécézte, és elkezdte rugdosni, meg nem vette észre, meg menekül. Hazajön, sír a baba, vagy a gyerek, el nem tudjuk kézzel, hogy mi történt, alig tudja elmesélni, hogy őt micsoda baj érte. Na most ezt lehet tudomásul venni, és lehet azt mondani, hogy kutya fáját, hát majd ne sírjál, hagyd abba, engem is vertek az apámék, stb. Tehát ez a rossz példa, hogy nem törődünk a gyerekünkkel, és nem törődünk azzal, hogy neki valamilyen érzelmi helyzettel fennakadása van. Egy olyan édesanyja, aki törődik a gyerekével, jól segít feldolgozni ezt a helyzetet. Mit csinál? Először is ölbeveszi, és hagyja, hogy a gyerek kísírja magát. Utána hagyja, hogy elmesélje az egészet a maga szavaival. Utána a gyerek lekéreckedik, játszik egy kicsit, de azt játsszuk, hogy azt látjuk, hogy azt játsza, hogy az egyik babával püföli a másikat. Akkor nem megyünk oda és vesszük ki a kezéből a babát, hogy ezt ne csináld, mert összetörik, hanem esetleg egy másik tárgyat adunk a kezébe, ami nem törékeny, és eljátsszuk, hogy odaállunk mi magunk is, hogy akkor segítünk neki eljátszani a történetet. És amikor egyszer eljátszotta, akkor megkérdezzük, na és mit érkezett a kismókus, amikor a farkas elkezdte őt fenyegetni és megrugdosni. És akkor a gyerek elkezdi mondani azt, amit ő élt át. Vagyis segítünk feldolgozni a félelmét, az ijegységét, a megrázkodtatást, a stressz helyzetnek a feszültségeit levezetni, és így, mire másnap el kell indulni az óvodába, lehet, hogy azt mondja, hogy nem megyek ma óvodába, mert ott lesz az a kisfiú, de akkor lehet azt mondani, hogy nézd, lehet, hogy ma érdemes lenne az óvónéni mellett maradnod, és nem elmenni a sarokba játszani, és hogyha majd megint ez jön, én pedig elmondom az óvónéninek, hogy tegnap ez történt, és vigyázzon rátok. És akkor a gyerek azt hallja, hogy van védelem, van egy biztonság. Na most, hogyha ez nem történik meg, akkor másnap reggel a gyerek valószínűleg nehezen megy el az óvodába, egy hét múlva már nem is tudjuk, hogy miért nem akar menni óvodába, esetleg még ő is elkezdi nem a bábokkal lejátszani, hanem a nála kisebb gyereken leverni ugyanezt, pláne, hogyha otthon is azt tapasztalt, hogy erőszakosak vele, vagyis tulajdonképpen egy láncreakciót indítunk el. Na most ezért gyakorlatilag a legtöbb élethelyzetben az történik, hogy valami, amit nem tud egy gyerek vagy egy felnőtt akár megemészteni, annak egy nagyon gomolygó, ködös és egy elsőre szinte feltárhatatlan érzelmi feszültség az eredménye. Hogyha ezt elkezdjük szétbontogatni, kiválogatjuk, megfogalmazzuk, megnézzük még egyszer, hogy történt, miért történt, és lassan levezetjük a feszültséget, utána pedig megpróbáljuk megérteni, hogy miért az történt. Nem csak a magunk szemszögéből, először persze azzal kezdjük, de a másik, harmadik szemszögéből is megnézzük, és így ezt úgy hívjuk, hogy feldolgozni az érzelmi feszültségeket. Ezért egy felnőttnek, hogyha elkezdi feldolgozni a feszültségeit és az érzésvilágát, akkor tulajdonképpen elég mondjuk azt mondani, hogy ha nem akar menni, hát az optimális az a pszichoterápia, természetesen én pszichológusként csak ezt tudom mondani, de mondjuk elővesz egy füzetet, és azt mondja, hogy hát akkor most összeírom, hogy mi bajom van, és elkezdi leírni, hogy haragszom azért, mert, és akkor leírja, hogy miért haragszik a férjére, miért haragszik az anyjára, miért haragszik a már 10 éve meghalt édesapjára, a gyerekére. És amikor ez mind megvan, ez persze nem 1 óra vagy 10 perc, hanem heteken, hónapokon keresztül, akkor elkezdi megélni, akkor megérkezik a szomorúság élmény. Vagy megérkezik az, hogy úristen, és milyen egyedül vagyok. Eddig haragudtam, most már valahogy a haragom csökken, de most érzem, hogy egyedül vagyok. És akkor elkezdem leírni, hogy egyedül érzem magam, mert így érzem magam, úgy érzem magam. Nagyon kevés alapérzelmünk van. Félek, dühös vagyok, szomorú vagyok, bántottak, fáj. Ha ezekre a kérdésekre kielégítő és sok-sok választ leírunk, nagyon fogunk csodálkozni, hogy fél év múlva hogy vagyunk. Na most az, hogy eközben a születésünk tovább gördülő számtalan hatását is kiírtuk-e magunkból, nem tudjuk. Ha valakit érdekel ez a téma, akkor menjen el olyan helyre, ahol ezzel foglalkoznak. Mi is Budapesten csinálunk ilyen csoportokat, vagy itt helyben is van olyan szakember, aki tud segíteni a születésélményének feldolgozásában, tud segíteni a kismamáknak az előkészületekben. Tehát ma már, hál' Istennek, lehet keresni az interneten, lehet olvasni. Ne nyugodjunk bele, hogy nem vagyunk jól. Keressük a megoldásokat.
Orosz Katalin klinikai szakpszichológussal Papildikó beszélgetett. További tartalmas időtöltést kívánok önöknek.